Portfolio Podcast Lab.
Sziasztok! Ez a Portfolio Business Podcast, melynek jelen adása az MNB EduLab Kft. Támogatásával jelenik meg. Vendégünk Fábián Gergely, az MNB EduLab Kompetencia Központ Kft. Ügyvezetője, akit üdvözlök a műsorban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Mai témánk a Beconomist.hu, mely portált, oktatási felületet nemrég indította el a Magyar Nemzeti Bank, és először azt szeretném megkérni, Gergő, hogy mondd el, hogy mi az a Beconomist, és miért indította el ezt a kezdeményezést a jegybank?
A Beconomist lényegében egy videótár, ahol oktatási anyagok vannak. Ezek rövid oktatási anyagok. A bevezető része egy témának, vegyünk egy témát, az 5-6 perc, de még a komolyabb is 15, max. 20 percnél megáll. Tehát ez igazából egy ízelítőt ad az adott tematikából, abban segít, hogy megértsük, hogy egyrészt bárkinek segít abban, hogy megértse a témát, másrészt meg segít abban is, hogy orientálódjon valakit. Ha valakit ez jobban érdekel, akkor tud tovább menni. Ugye mi tovább mentünk, mint egy videótár legyen. Egyrészt a bemenetnél van érdeklődés felmérés, tudásszint felmérés, és ilyen szempontból egy személyre szabás, hiszen látjuk, hogy mi az, ami érdekli a kedves részvevőt, a regisztrálót, és utána már azt látja kvázi ilyen Netflixes megoldásban, hogy azokat látja jobban, és ugye reméljük is belőle, hogy minél többször nézik, az annál több feedback nekünk, annál több visszajelzés nekünk, és annál jobban tudjuk fejleszteni a tartalmakat, illetve a levégzés után nyilván segít ott is orientálódni magán a videótáron belül összefüggő tartalmakat, és segít orientálódni abba is, hogyha valaki el akar mélyülni a tudásban, akkor hova tud fordulni.
Tehát, hogy fizikailag hova tud menni, hogyha vagy
így
online,
van.
Hol tudja ezt
fordulni? Online vagy fizikailag. És ugye a Nemzeti Banknak a mandátumában is benne van a pénzügyi kultúra fejlesztése, tehát ilyen szempontból ez inline. Ami fontos itt, az szerintem két dolog. Egyrészt az, hogy tudást adunk, meg pénzügyi kultúrát fejlesztünk, az nagyon változik a világban, ahogy a technológia átformál mindent, úgy a tudás megszerzést is. Tízszoros szlájdokkal ma már nem lehet lekötni a fiatalok figyelmét, de egyébként már szerintem a felnőttek figyelmét se, de ebbe fejlődni kell. Különben elveszíted a közönséget, elveszíted a mandátum célodat, nyilván ez érthetően fontos, és ebbe bele kell lenni. A másik, pénzügyi kultúra, digitális készségek, abban a világban élünk, és ebben egyébként én mindig elmondom a World Economic Outlooknak a tanulmányát, ez a Future of Jobs 2020-2025, nagyon érdekes, és egy nagyon jó rávilágítása volt annak, amivel már én személy szerint is, és a csapatom is régóta foglalkozott, ez a úgynevezett upskillingnek a szükségessége. Nagyon egyszerűen elmondják, megszűnik 83 millió munkahely, vagy 80 akárhány millió munkahely a világban, az automatizáció és a mesterséges intelligencia miatt. Tehát csak jött a kettő miatt. Viszont teremtődik 90, nem tudom, hogy számolták ki, de teremtődik 90 millió új munkahely. Ami viszont fontos itt, hogy van egy, megpróbálok először angolul, aztán magyarul, skill gap. Tehát van egy rés a tudásban a kettő között, mert nyilván azok a munkahelyeket, amiket a robotok le tudnak cserélni, azok monotonabb munkák, kevesebb tudást igényelnek. Azok a munkahelyek, amik teremtődnek lehetőségként, azoknál fel kell szívnia magát az embernek tudással. És most az a korszakban élünk, ahol azért több generáció is együtt dolgozik ugye a munkahelyeken, fel kell magát az embernek szívnia, fel kell értékelni a tudását, követnie kell. És hogy tovább menjek, egyébként ezt saját magamon látom, én egy pénzügyi közgazdászként végeztem, és elemzőként kezdtem el dolgozni a jegybankban, ez már 13 éve volt, és én is szembesültem vele pár éve, hogy egyrészt fenntarthatóság témába képezni kellett magamat, teljesen új dolog, nem volt az egyetemen, vagy környezetgazdaságtan volt, de hát azhoz képest ez már teljesen más cucc, illetve digitalizációban is, ami ugye meg a technológiai tudással, készségekkel kerül szembe az ember, abba kell fejlesztenie magát, és ezt saját magamon láttam is, és egyébként a csapaton is látom azt, hogy elemzőkből egyre jobban az a követelmény, egyre jobban az a szükség, hogy adattudósok legyenek, data scientistek.
És ez mennyire része a hazai közgondolkodásnak, mondjuk nem tudom, már egy diploma megszerzése után a ti elemzésetek szerint, hogy ez a élethosszig tartó tanulás, ez megtörténjen?
Nagyon nem, de egyrészt...
Akkor jó a mandátum cél.
Igen, misszió az megvan, de hát ez egy misszió. Nyilván papíron ott van. De egyébként papíron ezt látjuk mindenkinél, hogyha megkérdezel egy CEO-t, az el tudja mondani, hogy a digitalizáció fontos, a fenntarthatóság fontos, de hát nyilván papíron ezt mindenki elmondja. Amikor jön a élesbe, tehát hogy költeni kell rá, meg tényleg be kell menni az órákra, meg felkezdeni, akkor azért már rosszul állunk, és nyilván ez a missziónk is, hogy ebbe segítsünk. És ugye itt egy fontos dolog ebben és az orientációban, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a technológia tényleg annyira forradalmasítja a gazdaságot és a társadalmat, hogy nincsenek minták. Tehát nincs az, hogy szüleim orvosok voltak, ezzel jár, hogy orvos legyek, mert nincs a családban mesterséges intelligencia felügyelő. De hát, hogy ilyen szempontból ez egy nagy segítséget tud adni önmagában a platform is, és ugye ingyen egy 5-10-15 perces videóval segít felszívni azt, ami ilyen szempontból szükséges, és ha valaki tényleg jobban látja azt, hogy ahelyett, hogy beleáldoznak 2 hónapot az ismeretlenben néhány cikk elolvasásával, sokkal hatékonyabb orientáció tud megvalósulni.
Nemrég nyitott a pénzmúzeum, és az a kérdésem, hogy a Bikonomist az hogy illeszkedik ehhez az intézményhez?
Hát egyrészt a honlapon megtalálható, de hát, hogy maga a pénzmúzeum és mind a pénzmúzeum, mind a Bikonomist egyébként a Nemzeti Bank elnökének, de Matolcsi Györgynek volt az ötlete, és ő úgy fogalmazott, hogy maga a pénzmúzeum az egy kis ékszerdoboz lesz, és ez körülveszi a digitális térben maga a virtuális pénzmúzeum, és ennek egy nagyon fontos eleme lenne ezek az ingyenesen elérhető oktatási videók is. Tehát gyakorlatilag így. De egyébként, ha megnézzük egy életutat, 15 évesen, 16 évesen a fiatal bejön a pénzmúzeumba, iskolai csoporta, művelődik, inspirálódik, része lesz a közönségnek, része lesz a közösségnek, akár használja videókat arra, hogy el tudja dönteni, hogy ő közgazdász, jogász szeretne lenni, de ugye ezek már azért komplexebb dolgok, mert sokkal komplexebb képzettségek vannak, mert sokkal interdisziplinárisabb, de hát átívelőbb egy-egy tudás, de ugye ott onnan tud meríteni, tudja használni később a szakirányosodásnál, munkahelyénél, illetve a munkahelye veszélybe kerül, mert egy Share Service Centerbe dolgozik, és most ebben nem akarok ötleteket adni, csak egy példa a levegőből, akkor tud segíteni abban, hogy felszívja azt a tudást, amivel lehet tud helyezkedni egy magasabb szintű munkahelyen, vagy máshol.
Azért a élethosszig tartó tanulás miatt mondhatjuk, hogy ez bárkinek hasznos lehet, de kik voltak azok a célcsoportok, akiket meghatároztatok a koncepció fejlesztésénél?
Gyakorlatilag az egyetemi bemeneteltől egészen 40 éves korig. Ugye ez a harangnak a teteje, de ez a csúcsa az eloszlásnak nyilvánvalóan. Ettől függetlenül mi vagyunk a legboldogabbak, ha 50-60 éveseket is látunk a blokklánc technológiával megismerkedni.
És hogyan tudom felhasználóként igénybe venni a Bikonomistot? Ezt röviden el tudod mondani, ezt az ilyen onboarding folyamatot?
Hát ez egy nagyon egyszerű regisztráció tulajdonképpen. Arra kell gondolni, mintha Netflixre regisztrálnál. Oda mész, egyrészt a pénzmúzeum honlapján is oda tudsz menni, másrészt külön a bikonomist.hu, de külön is elérhető. Egy egyszerű regisztráció, utána jön egy, ahogy mi hívjuk, interest mapping, de hát érdeklődésfelmérési kérdések jönnek fel. Ez egy kicsit azért másabb lesz, mint a Netflix, nem azt, hogy cica vagy kutya érdekel, és akkor még nem tartunk ott az adatfeldolgozás, hogy ebből meg tudjuk mondani. Ugye ez ilyen szempontból félelmetes, ezt mindig elmondom, az Amazon példája volt a legjobb ebből, hogy ott mindig volt egy bölcsek tanácsa, aki eldöntötte, hogy adott könyv mellett milyen ajánlás lesz, és ez tényleg egy bölcsek tanácsa. Aztán egy ponton az Amazon eljutott oda, mert annyi volt már az input adat, hogy lecserélte a bölcsek tanácsát adatokra, mesterséges intelligenciára, és akkor gyakorlatilag 50%-kal nőtt a bevételük, mert ezt a bölcsek tanácsa nem tudta megmondani, hogy aki Hemingway könyvet vesz, az nagy valószínűséggel fog kertészeti könyvet is venni, illetve hasonló példákat is, de az adatokból ez kitükröződött, csak ezt az ember jön nem tudta, de nyilván ez a minél több adat kell, annál nagyobb a valószínűség, hogy meg tudjuk mondani. Szóval visszatérve, ez nem olyan egyszerű, hogy most cica vagy kutya, ennél azért komplexebb, de felméri az érdeklődését az embernek, illetve a tudás szintjét is. És onnantól pedig indul a videótár, lehet böngészni.
És ott milyen tartalmakkal találkozhatunk, nyilván ugye a nevéből, meg a Nemzeti Banki mandátumból adódóan is kapcsolódnak a pénzügyi tudatossághoz és a közgazdaságtanhoz, de tudsz pár konkrét kurzust mondani, illetve hogy eddig mit láttok, hogy mik a legnépszerűbb tartalmak?
korai lenne most népszerűséget mondani, de hát én ezt a kérdést most kikerülném, mert még nincs meg az a kritikus tömeg, nem értek ezután a podcast után meg lesz egyébként, de már így is van 700-750 felhasználó, de ebből még azért korai lenne megmondani, de hát ez a 5%-nál
akkor segít. Enélkül, hogy
5% milyen, feldolgozottságnál segítettünk választási győzelmet. Gyakorlatilag, ha végigmegyünk a pénzügyi szektorhoz kapcsolódó, tehát compliance-től kezdve kockázatkezelésig, tehát tradicionális pénzügyi témák, gazdasági témák ott vannak, üzleti témák is vannak, szabályozói témák, ezek kötődnek az üzleti élethez, meg a gazdasághoz, és ennél tágabb is, hiszen gyakorlatilag ugye ehhez kapcsolódóan azért lesznek nyilván soft skill videók is, illetve nagyon fontos szerepet tölt be nyilvánvalóan a technológia is, a technológiának a megismerés, és ezt nem becsülném alá, de hát ma egy jogásznak is fontos lehet, hogy értse, hogy mi az a blokklánc legalább egy 15 perces videóig, mert ott találhatja magát. És ugye ezért ez a orientáció miért fontos, és az, csak egy példa erre, hogy ugye én 5 éve vezetem, és indítottam el a Budapest Institute of Banking-et, de tudom, az 5 év alatt látom a trendeket, meg hogy mi népszerű, hogyan. És ugye, amit láttam, az nagyon érdekes, hogy amikor indítottunk blokklánc tanfolyamot, alig jöttek rá valaki, hogy mi a blokklánc, de a kriptoeszközök szabályozása az EU-ban, az meg megtelt. Tehát, hogy nyilván az orientációnak van egy olyan pillanata is, hogy segítsen az embereknek, hogy a blokklánc egy nagyon fontos technológia lesz, amit nem árt legalább egy 15 perces videó erejéig megérteni, mert egy jogásznak is szüksége lesz rá adott esetben.
És ezt akartam kérdezni, hogy valahogy segíte nekem a platform abban, hogy egy olyan szinten kapcsolódjak be a tudás megszerzésébe, amit már valóban meg tudok szerezni, tehát hogy valahogy segíte ebben a tanulási
abszolút
útban.
Tehát az első videó az egy 5 perces, az egy ténylegesen egy bevezető videó, illetve több ilyen kis videó megnézésével ez szépen fel tud épülni. De hogy mondok egy másik példát, ami nekem fontos volt, és szerintem egy jó példa. Az ingatlan értékbecslés az egy, én nem dolgoztam benne, de viszonylag sokat foglalkoztam vele, az egy elég érdekes szakma. Jelenleg Magyarországon ahhoz, hogy ingatlan értékbecslő legyél, először meg kell csinálnod egy ingatlan közvetítő jókáit. És ha megvan az ingatlan közvetítő jókáit, ami nagyon más szakma egy kereskedelmi ingatlant, könyörgöm, beértékelni, mint eladni egy házat, de ez a bemeneti követelmény, és utána lehet egy ingatlan értékbecslést, ami egyébként ugye elég meghatározott tudáskeret van, és egyébként ebben a tudáskeretben nagyon sok olyan minden van, ami nem is biztos, hogy kell, hogy ingatlan értékbecsülnek, de az, hogy csinálj egy 25 oldalas értékbecslést és egy adott plázát beértékelni, ez egy nagyon izgalmas dolog, és maga a végeredmény is az elkészült értékbecslés is egy nagyon érdekes, egy nagyon szép munka. Na, ez egy Beconomist videó, ez kifejezetten készült erről, az ingatlan értékbecslő szakmáról, hogy mivel foglalkoznak, hogy néz ki ez a munka, nagyon sok embernek tud segíteni, aki esetleg az első hónapban eltéved az OKI képzésről, és rájön, hogy ő nem ezt akarja csinálni, és nem is ezt fogja csinálni az ingatlan közvetítéssel, hát nem azzal fog foglalkozni, de mégis ezt vissza kell járni. Mennyiben másabb, ha látod a végét a dolognak?
Miben más ez a felület, mint mondjuk a Webuni, a Coursera, vagy akár a YouTube-on található oktatási videók?
A YouTube-hoz képest rendszerben van, a Coursera-hoz képest, és a Coursera-k ugye én nagyon sokszor nekifutottam a kurzusoknak, és nagyon sokszor abba hagytam, egyszer se tudtam, de hát, hogy az a koncepció merőben más, hogy te online mindent végig tudsz nézni, kiválasztod, elindulsz, és tudsz végigmenni. Én abban nem hiszek egyébként, hogy mindent online végig lehet csinálni, tehát ez már egy nagy különbség. A másik különbség pedig az, hogy gyakorlatilag itt egy ízelítőt az lett, mondjuk, ha lenne egy Coursera kurzus ingatlan értékbecslésről, itt az eszenciáját kapod meg 5-15 percbe. Ott meg ugye hetekig vannak több órás képzések, de hát az gyakorlatilag egy ilyen egyetemi kurikulumba gondolkodik.
És akkor valahogy így könnyebb megtartani a figyelmét is a usernek, a Economiston?
Hát mi ezt reméljük, ugye nem tudok.
Mert bennem is nagy kurszera a kurzus abbahagyót tisztelhetünk.
Igen, tehát hogy nyilván azt várjuk, de hát, hogy azért egy 5-6 perces videó, de ez is a trend egyébként, hogy az emberek kevesebbet akarnak látni, azt sokkal élmény alapokban megkapni. Ugye ez volt az a vit az oktatásban, meg ugye a technológiai fejlődésben megtanultam itt első számú szabályt, és nyilván nem én láttam, csak a World Economic Forumon olvastam, hogy ugye nem szolgáltatást nyújtunk, hanem élményt adunk, és ebből kell kiindulni igazából is a technológia, a tartalom, a kiválasztása az embereknek, magának a műfajnak a meghatározása, mert ugye ez a Bikonomist, ez egy új műfaj ilyen szempontból, már ez nem egy tréler, nem egy marketing anyag, de nem is egy 50 perces óra, hanem ez annak egy kivonata, egy absztraktja, de még egy absztraktnál is több igazából. Szóval mindez a dolog arról szól, hogy egy élményt nyújtsunk a felhasználónak, és nyilván az élményből kialakul egy interakció, jönnek vissza a visszajelzések, amiben tudunk fejlődni, és ki tud alakulni ez a pozitív spirál. Igazából bármilyen platformnak a sikere ma legyen az bármelyik iparágban, ahol sikereket ért el egy platform.
Mi az az m-learning? Mert az e-learningről már sokat hallottam, de itt nálatok nagyon fontos ez az m-learning koncepció, és mi ez, és miért éreztétek úgy, hogy ezt kell valahogy a platform működésének a középpontjába helyezni?
Ugye már a műfajnál eldöntöttük, hogy ez egy rövid lesz, de hát ugye az m, ez micro and mobile, tehát hogy az embereknek egy rövidebb tudásanyagra van szükségük, jobban megfogjuk őket, utána tudnak, tehát van egy learning, egy tanulási pálya, magán a videótáron belül, a platformon belül is tudnak tovább menni más videókkal, de hogy ez egy mikro legyen, ilyen szempontból, hogy 5-6 perc, és hogy ilyen szempontból mobilon is tudja élvezni, tehát felszáll a villamosra, és mire leszáll, meghallgatott egy compliance videót.
És azt látjátok is már, hogy inkább mobilon vagy desktopon használják a userek, vagy most még nincs akkora sokaság, hogy erről tudjunk mondani valamit?
Tehát most még fele-fele, de szerintem ez a mobil irányába fog elmenni. Én azt várnám, főleg ahogy ugye ezt nem egy évre terveztük, ahogy ez megy, és jönnek be a fiatalabb generációk, és néznek meg ilyen témákat, szerintem ez egyre jobban a mobil irányába fog elmenni. Máshol, e-learningnél egyébként az tipikusan egy desktopos sztori volt, de ugye a BIB-be csináltunk több e-learninget, és ott látjuk, hogy az egy desktopos történet, de ott is láttuk, hogy azért már a mobil betört, úgyhogy én azt várnám, hogy ezt azért mobillal fogják használni a többségemben.
És milyen várakozásaitok vannak a különböző célcsoportok felhasználói szokásait illetően, hogy odajönnek, megnéznek valamilyen tartalmat, és utána tovább mennek a fizikai térbe, vagy azt gondoljátok, hogy ez egy ilyen folyamatos kapcsolat lesz a Bikonomist és a userek között, tehát hogy akár többfajta disziplinát is megismernek itt?
Én nagyon remélem, mert én abszolút hiszek abban, hogy érdemes, ahogy ezt mondtam az elején is, hogy például egy jogásznak a blockchain technológiával megismerkedni. Ez a blockchain, ez egy fájó dolog, hogy nem sikerült ott kurzust elindítani, de én hiszek abba, hogy ezt lehet formálni, és hogy érdemes. Erre talán egy nagyon jó példa, és ez megint visszamegyek a Budapest Institute of Bankinghez, tehát a BIP-hez. Mi már 2018-ban elkezdtük zöld pénzügyeket adni. Akkor, hát nem azt mondom könyörögni, de majdnem könyörögni kellett, hogy összejöjjön egy kurzusnyi ember oda. De mi ebbe hittünk, hogy ez fontos lesz, a fenntarthatóság témája fontos lesz, és be is jött, mert most meg amire ráírjuk, hogy zöld, az megtelik igazából. Tehát, hogy ilyen szempontból én a technológiánál is ezt várom, hogy lehet ezt formálni, lehet ezt az orientációt segíteni, és egyébként ez fontos is ilyen szempontból.
Akkor a szakma is bejárt egy ilyen tanulási görbét, hogy hirtelen ezek a zöld dolgok fontosak lettek?
Abszolút, nekem volt ez a legnagyobb ilyen szempontból meglepetés, de tényleg van egy ilyen hát tanulási pálya, hogy egyszerűen valami divatba jön, akkor az bejön. Tehát ilyen szempontból ugye mondjuk timing a legfontosabb, mert lehet, hogy valami nagyon jót csinálsz, de ha éppen nem akkor van a felszívó képesség, nem jön a keresletről, akkor hiába csináltad. Tele van a történelem ilyen példákkal, de érdemes elkezdeni, mert egyrészt a hitelességet kölcsönöz, és ugye egy ilyen oktatási platformnak, egy ilyen videótárnak nagyon fontos, hogy hiteles legyen. Másrészt meg eljön az az idő, amikor ez népszerűvé lesz, és szerintem a blokklánc is. Én ahogy látom a trendeket is, nézem, és onnan merítek, mondjuk a Szingapúr Fintech Fesztiválról, én azt látom, hogy a blokkláncot fogják tanulni nagyon sokan, és ebben a Bikonomist egyébként segítségre lesz például.
Amiről még egy kicsit beszéljünk, amit a Netflix kapcsán is, illetve az Amazon kapcsán is említettél, hogy a különböző felhasználói utak alapján mennyire jól lehetett utána ilyen upselleket értékesíteni a usereknek, hogy ezt ti is be fogjátok építeni a felhasználói viselkedést a saját platformnak a továbbfejlesztésében?
Abszolút.
És itt milyen folyamatok lesznek, vagy ezt hogy képzeljük el, hogy van valami bizottság, ami ezt így értékeli, vagy erre felépítettetek valami automatizmust, ami csak kiböki, hogy akkor miről kell még tartalom?
Mondjuk azt, hogy most még nulladik verszió, de hát, hogy a beérkeznek az adatok, és akkor azt viszonylag jól formálva, és jól tudjuk követni, hogy mi történik, de hát ez még bizottság, valahol mindenkinek el kell kezdeni, könyörgöm, az Amazon is így kezdte, szóval nem. De van az az adatmennyiség, amikor nem csak a, hogy mondjam, nem csak érdemes, hanem kell is rárakni már komolyabb hardware, komolyabb szoftvert, hogy kinyerjük az adatokat.
Kik az oktatók? Erről még nem beszéltünk a Bikonomiston. Én nyilván már a beszélgetés előtt megnéztem az oldalt, és egy nagyon, nagyon színes közeget szedtetek össze. Kik ők, és mi alapján válogattátok őket? Akik ugye a szereplői ezeknek a videóknak, most ezt a hallgatóknak mondom, akik meg esetleg nem találkoztak magával a felülettel, hogy itt az összes videón van egy élő személy.
Vagy kettő, segíti, most ez
vagy kettő, szóval igen. De ugye akkor átadnám a szót, hogy kik az oktatók, és mi alapján válogattátok őket?
Volt egy eredeti merítésünk, amiből aztán ez bővül. Igazából egy hálózatról beszélhetünk, ahogy beérkeznek, és bővül ez a hálózat, és új elemek érkeznek, új előadók érkeznek. Az eredetileg ugye a BIP-ben, nekünk már, nekem már, és kollégáknak is volt 5 éves tapasztalata arról, hogy mik az érdekes témák, kik az érdekes előadók, kik akiket helyszínen is szeretnek, és ez egy jó kiinduló alap volt, hogy merítsünk. Aztán jöttek témák, amiknél átlagban volt az a közeg, akit a tanárokból össze tudtunk hozni, vagy a tanárok kapcsolatrendszeréből, illetve ott volt a Nemzeti Banknak is a kapcsolatrendszere, és itt nyilván egy közös halmaz, hiszen sokan tanítanak a Nemzeti Bankból a BIP-ben is, és voltak olyan témák, amik egy-kettő még már volt olyan az elején is, ahol fejvadászatot folytattunk, és de szintén a viszonylag azért ez egy elég bő hálózati kapcsolat. Ha BIP-ről beszélünk, ugye van 400 szerződött oktatója, és több mint 100 téma volt kipróbálva már az elmúlt 5 évben, és közülük azért látjuk azt, hogy mi az, ami érdekes. De nyilván itt azért, és ez ugye egy másik kedvenc mondásom volt, hogy a Harry Fordot megkérdezi, és ez kötődik a blokklánchoz, ugye Harry Fordot, amikor megkérdezték, hogy Harry Ford szokta azt, mondta azt mindig, hogyha megkérdezem a vevőket, akkor ők azt mondják, hogy mit szeretnének, gyorsabb lovakat, ő meg ugye autót akar gyártani, de hát, hogy kicsit azért van az a cél, hogy formáljuk a keresletet ebbe a dologba, de a saját érdekükben nyilvánvalóan, és ez visszacsatolnák a fenntarthatóság témájához, tehát hogy ez nem egy kényszergyógyszer, amit be kell venni, hanem ez fontos lesz neki elő vagy utóbb. És ugye ez a pénzügyi szektorban realizálódott, és mi már ebből az irányból a BIP-nél is elindultunk a következő, még nehezebb réteghez, a vállalkozókhoz, akik pár éven belül szintén szembesülni fognak vele, hogy adott esetben, ha valakinek beszállítói, akkor olyanokat fog tőle kérdezni zöld témában, amikre ha nem tud választ, akkor csökken az esélye, hogy beszállító marad.
És akkor ez azt jelenti, hogy az oktatói gárdában is egy ilyen mix van a esetleg akadémikusok, vagy amúgy főállásban oktatással foglalkozók, és a piaci, meg állami szakemberek.
Most döntő többségében piaci, de vagy a jegybankban dolgozik, vagy a piacon dolgozik, főállás oktató.
Látja most is, hogy
igen.
Mit tanít.
Igen, ez egy alapelv volt, és ez akkor megmaradt, ami a BIP-nél is egy alapelv volt, de van főállási oktató is természetesen, de hát, hogy ez nem, nincs ilyen kizárási alap, sőt, örülünk is.
És mi van, hogyha valakinek van egy jó kurzus ötlete, és alapvetően egy hiteles pozícióban van, ami őt felhatalmazza arra, hogy ilyenekről beszéljen, akkor mit kell tennie, hogy csatlakozzon akár oktatóként ez a gárdához?
Ír nekünk, leülünk beszélgetni vele, kötetlenebből reggelizni, vagy kávéra átbeszéljük, és akkor gyakorlatilag, ha ha egyeznek, tehát hogyha megtaláljuk a közös hangot, akkor csináljuk, felvesszük a listára is, és készítjük. Ugye folyamatos tartalomgyártás van, tartalomfejlesztés.
És az, hogy ennyire egységesek a tartalmaknak a vizuális megjelenése és a stílusa, itt ezt kifejezetten ti gyártjátok ezeket a tartalmakat?
Igen, tehát mi elkészítettünk egy nyilvánvalóan partnerekkel, de mi gyakorlatilag elkészítettünk egy műfaj, gyakorlatilag kitaláltunk a maga vizualizációjával, de ennek a betűtípus, betűmérettől kezdve, hogy milyen háttér van, és nyilván ebben van mozgástér, de maga az arculat, a brand az ez, amit a mostani videókon is lehet látni. Tehát ezektől nagyon minimálisan térünk el, ez a műfaj ebben utazik. De hát, hogy itt nem tudunk 40 percre menni, és nem is hagyjuk, hogy nagyon monoton legyen a maga a videó, ezért is van benne egy gyakorlatilag egy interjúztató hölgy is, aki kíséri végig a beszélgetést, és belevisz színes elemeket, és meghatározza a dinamizmusát magának a videónak, az előadásnak.
Mostanában sokat hallani arról, hogy most folytatódik-e a globalizáció, vagy egy ilyen regionalizáció lesz a következő út, és ugye az itt megszerezhető tudás az mennyire Magyarország specifikus, és mennyire így mondjuk regionálisan, vagy akár globális kontextusban is értelmezhető?
A magyar nyelvű bár pont lesz most már olyan is, ami angol nyelvű oktatótól van, de eljutunk olyan témákra, ahol azt látjuk, hogy angol nyelvű oktató van, és akkor feliratos lesz, vagy szinkronizáljuk ezt, még meglátjuk, melyik jobb, vagy a jugoszláv módszerrel.
Halálmondás.
Igen, vagy a jugoszláv módszer jön. Ezt
az apád vagyok, Lú.
Ezt meglátjuk, ugyanazzal a hanggal, csak azt meg kéne találni azt a jugó, hát már bácsit valószínűleg. De ezt még meglátjuk, de alapvetően a tudás az abszolút, tehát hogy upskilling, az is egy angol szó, de hát hogy ez tényleg arra van, hogy ez egy versenyképes, nemzetközileg is versenyképes tudás lenne, és ezt elmondom, és ez ilyen a missziónak az alapelve, hogy versenyképes gazdasághoz kell versenyképes pénzügyi rendszer, de eleve versenyképes gazdasághoz is versenyképes pénzügyi rendszerhez versenyképes tudás kell, aki abban dolgozik, aki abban jelen van, és ez a versenyképes tudás, amit mint misszió hirdetünk.
Utolsó kérdésig jutottunk, ez az, hogy milyen kifutása van ennek a projektnek, milyen jövőképet határoztatok meg saját magatok előtt?
Én nagyon szeretek ambiciózus lenni, ahogy azt szeretném, hogy a pénzmúzeumban minden magyar betérne, előbb vagy utóbb, és egyébként látunk is ígéretes példákat, de hogy végig menne rajta. Az évek folyamán, itt is az évek folyamán azt látjuk, hogy legalább egy videót ez a generáció, tehát a 18-tól, 19-től, de talán még figyeltem is 17-től mondjuk 40 éves korig minél többen élnének ezzel a lehetőséggel. És akkor azt mondom, 40-en túl is, hogy a Ratko unokákat ne hagyjuk ki, mert egy nagy demográfiai csoport, de hát egy nagy célcsoport, őtőlük is minél többen, hiszen nekik is azért kifejezetten aktuális az, hogy bizonyos tudásokat felszívjanak, amik a munkahelyükön majd alapkövetelmények lesznek. Más világ ez ugye, mert a korábbi ipari forradalmakban gyakorlatilag egy háromszög alapú demográfiai életkorfa volt, tehát hogy bejött egy új technológia, de mire az jött, már nyugdíj volt, vagy háború, de hát, hogy megúszta a generáció, hogy tehát nem okozott sokkot a generációban, nem okozott akkora sokkot, én azt gondolom. De ugye mostani korfa az már teljesen más, de hát, hogy most én azt gondolom, és magamon is látom, hogy gyakorlatilag 10-12 év munka után nekem is képezni kell magamat több mindenbe. Szinte biztos vagyok, hogy ez még két ilyen ciklus lesz a karrierem során. És nem tudom a következő cikk. Azt nem. A mostanit tudom, hogy mit kell, a következőkben nem tudom, hogy majd kvantumfizikát kell tanulnom közgazdászként, vagy robottechnológiát, ez nem.
De ez inkább izgalmas, vagy inkább félelmetes?
Nekem izgalmas, de hát én nem véletlenül vállalom ezt, és ügyvezető igazgató mellett foglalkozom ezekkel a témákkal, kvázi, mint második munka, mert én ebben hiszek, és most szerintem ez egy izgalmas lehetőséget ad egyébként magának az országnak is, de hát, hogy nekem is van egy mindig ez a példám, ez a román mesterséges intelligenciával foglalkozó cég, a UiPath, amelyiket gyakorlatilag egy ilyen a magyar GDP harmadára értékeltek, és a New York-i tőzsdére ment, és igazából Románia, Bukarestbe kezdtek el ezen dolgozni, fiatalok találták ki. Tehát ezek az új technológiák hatalmas áttöréseket tudnak jelenteni, és nem kell ott lenni. Szerintem ez a legfontosabb tanulság, hogy nem kell ott lenni a Silicon Valley-ben, nem kell ott lenni Londonba. Látjuk azt, hogy unikornisok ki tudnak nőni bárhonnan is. És szerintem ilyen szempontból ez egy izgalmas lehetőség. De egyébként a pénzmúzeum egy záró gondolatra, hogy a pénzmúzeumba, aki betér, ugye itt foglalkozunk a jövő pénzével, van egy fal, ahol a jövő pénzével kapcsolatos témák vannak. Szerintem az első pénzmúzeum, ahol a digitális jegybank pénz megjelenik, mint téma is elmagyarázódik. De ott van egy fal, ahol kérdéseket teszünk fel arról, hogy mit gondolunk 100 év múlva a Marson, mi lesz a fizetőeszköz. De hát, hogy ilyen szempontból izgalmas belegondolni azt a következő évtizedekbe, hogy mi formálja a jövőt, és akkor van egy ilyen közönségfal, ahol a közönség különböző ilyen frappás kérdésekre válaszolhat. Na, például az is egy olyan dolog, amire nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mik kerülnek oda.
Én azért majd egy kis készpénzt azért a biztonságkedvéért viszek magamra, ha egyszer eljutok.
Egyébként, bocsánat, ennek egy, ha már akkor itt vagyunk, és ugye az aranyvonat története fontos szerepe van a pénzmúzeumnak, kimenekítették az aranyat, rengeteg kincset, megakadályozták, hogy náci kézre kerüljön, szovjetek kezére kerüljön. Ott nem sokan tudják, de több milliárd forint pengőt is vittek magukkal az aranyvonaton, ami mire visszajöttek már gyakorlatilag teljesen elértéktelenedett, és talán egy müncheni készpénzgyűjtőnek, műgyűjtőnek lett pár dollárért eladva, de hát, hogy azért óvatosan a készpénz.
Hát akkor ezt még addig átgondolom, most viszont az adás végére értünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a podcastben.
Én köszönöm.
Az elmúlt fél órában a Portfolio Business Podcast adását hallottátok. A vendégünk Fábián Gergely, az MNB EduLab Kompetencia Központ Kft. Ügyvezetője volt. Ha tetszett a beszélgetés, akkor mindenképpen látogassatok el a Bikonomist platformra, a www.bikonomist.hu-n, és persze ne felejtsetek el feliratkozni a Portfolio Podcast csatornáira sem. Én Forrás Dávid voltam, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, az adás megjelenését az MNB EduLab Kft. Támogatta. Sziasztok!